olyan alcímet adtam, hogy elégítünk szellemtörökség a bizodalmát szemszögéből. Érteni és ugyanakkor elemezni árulás. Ennek az 1968-kor származó nyilatkozatának ellenében csak is hibát követhet el az olyan kívülálló, mint én, aki nagyon elfogultam másik terület felől, inkább csak külső személyedője tanulja, hogy tehát egyik most páratlan jelentőségű művészetre megerő tevékenységének. 1973. április 18-19-én az MTA Irodalom Történeti Intézetében ülésszakot rendeztünk ismétlődés párhuzamosság ritmus címen. A szervezők közül én ismertem Erdély Miklós, tehát Beke Lászlóhoz és a jeltudomány néhány képviselőjéhez hasonló, őt is én hívattam meg. Jeltudomány néhány képviselőjéhez talán a Horáth Józsi volt és volt Filmos. Ja, lehet, hogy Petőfi Sándor János is előtt. Ismétlődés elméleti tézisek címmel tartott előadás. Ez egy ugye szabadon beszél, és ami olvasható, az ugye valóban tézisek. Ennél sokkal hosszabb volt természetesen a szöveg, ahogy már tegnap erre utaltam. Én nem tudom, hogy ennek hosszabb szövegnek van egy nyoma. Nem hiszem, hogy bárki akkor fölvette volna. Na most meggondolatlanságom, mint az intézet ügyvezető igazgatójától szigorú megrovást kaptam, ez néhai Szabolcsi Miklós volt, aki aztán később, úgy emlékszem, évekkel később egy szemiotikai kongresszus alkalmával a kiállítást ő is kicsit hát hivatalos álláspontot próbált képviselni. Én büntetésként nem tűnhetem tartanám a magyar műhelyben. Egy évvel később a dolgozó kötetről készített akkor strukturalistának bélyegzett elemzésem sem jelenhetett meg. A szóban forduló ülésszak írásos anyaga ellen is kifogást emeltek. Tóth Dezső egykori miniszterhelyettes volt a lektor, aki először nem engedélyezte, majd 7 év késéssel megjelent ez a kötet, amivel terrékos tézése is olvashatók egyébként. Kihagyásokkal jelent meg a kötet, de 98-ban még is megjelent. Erdély Miklós részvételét egy több hosszas eszmecsere előzte meg. Az a tétel például, erre tegnap már utaltam, amely szerint az abszolút új, felismerhetetlen, észrevehetetlen és így nem jelenhet meg. A Finnegan's Wake-ről folytatott beszélgetésünk eredményeként fogalmazott meg. Az előadást követő vita során Erdély több olyan kijelentést is tett, amely utóbb bekerült a szövegeinkbe, példaként az, ami ismételve van, az a semmi felé tart mondatot említhetem, amely az Indigo csoport 79-ben rögzített beszélgetésében is szerepel ebben a kötetben. Ha arra a kérdésre próbálok választani, milyen jellegzetességek foglalkoztatták az akkor fiatal irodalmárokat ebből első kötetében olvasható szövegeiben, nem annyira a szokatlan szóösszetételekre, bár ezekkel is foglalkozott egy akkori fiatal, tehát Szardinja, Halánték, Őzangyalokkal, stb. Mint inkább elsősorban az ismétlődés különböző módjaira lehet hivatkozni, különösképpen az olyan szójátékokra, amelyek nyelvroncsolásba fordulnak át. Hát csak két rövid példa, amiként a régi perzsa sejmek, amiként a régi persa zsejnek, amiként a rézsi perga zsejnek, amiként a rézsi persa gejnek. Vagy ne szaporítsd a szeretkét, mert háborra szabod, és így tovább. Az eféle nyelvroncsolás és etének a semmire vonatkozó megjegyzései a kötet megjelenésekor azzal az eszménnyel hoztam összefüggésbe, amelyet Beckett 1937-ben egy Axel Kalmhoz intézett német nyelvű levelében fogalmazott meg. Ezt a levelet hosszasan idéztem azon a bizonyos ismétlődés ülésszakon, mert Erdély hallotta. Itt most csak néhány szót fogok ebből a levélből idézni. A nyelven mindinkább fátyolnak látszik, mondja Beckett, melyet szét kell tépnem, hogy elősök a mögette megbúzódó dologhoz vagy semmihez. Nyelvtan és stílus olyan érvénytelen, mint az eleten hinterlich, váltak számomra, mint egy videmmelyen fűtőruha, vagy egy úriember rendíthetetlensége. Aféle állarcát, ennyien látkére az eredetben. Reméljük eljön az idő, hál' Istennek, német körökben már be is következett, amikor a nyelvet azáltal használják, legjobban, hogy a legderekasabban élnek vissza vele. Mivel egy csapásra nem tudjuk kikapcsolni a nyelvet, legalább semmit sem ulaszunk el, hogy minél rosszabb hírbe keverjük. Addig fújjunk lyukakat belé, míg a mögötte lapangó valami vagy semmi, ez etwas oder nichts az eredetiben, át nem kell szürenkedni. Nem tudok ennél magasabb célt elképzelni a mai író számára, tovább nem idézem. Talán fölösleges is említenem, hogy a gondolatmenet további része, tehát az, amit már nem idézek, a zenére és a festészetre hivatkozik, amelyek Beckett szerint már előre jutottak az általában, ez mondja az vezető úton, a kihagyás vagy szünet előtérbe állítására. Többeköt Beckett arra utal, hogy lehetne olyan film, amelynek egy részében csak zene szól, és nem látunk semmit. Hát ugye a partitára valószínűleg mindenki emlékszik, ott van ilyen rész, de most ezt, amikor nem látunk semmit, ezt most ne nézzük meg talán. A múlt fölidézésének a hitelessége természetesen megköveteli, hogy elismerjem, az egykori hivatalosságok epidemikus nyelvjátékait csak ürügyként fogták fel politikai üzenet átszázására, ez a Tóth Dezső lektori jelentéséből teljesen világos. Egykori szövegemben a kollapszus org egy olyan prózai részletének idézését érte a főbírálat, amelyet groteszk humor megnyilvánulásaként próbáltam elfogadtatni, és Tóth Dezső ezt megfogadta. Hát néhány szót idéznék, egy ilyen szövegből születésemnél fogva alkalmas vagyok a kitüntetésre. Ugyanis a bal mellkasom jó egyharmaddal nagyobb, ha ugyan nem másfélszeres a jobb oldalán. E ritka rendellenesség következtében széles felületet kínálok az érdemrendek számára. Egyelőre sajnos minden előtt vigyázatosság, fertőtlenítés és tartósító kezelés ellenére hol egyik, hol a másik nehezen megszerzett titkos kitüntetésen váratlanul megfolyik, és alig fokozható szégyenérzettől kísérve a nadrágomba csorog. Ez az idézethez oda jut a Kutazső, hogy kapott-e titkos kitüntetést? És hát ugye utána nézett. Mi vonzhatta Erdély tevékenységében a képzőszetek iránt legfeljebb fölületesen érdeklődő irodalmát a 70-es nyugdíjas években? Lehetne a fölényre utalni zsidók és keresztények megítélésére, ahogy 80-ban írta, idézem őt, mint a két embercsoport közérzetét át tudom érezni, jobb vagy baloldali előítéletekre igen kényelmesen látok rá. Tőle őszintén szólva a második állítását, a jobb baloldalra vonatkozó, ma már kissé másként mérlegelem, mint egykor, elfogultságomból következik, hogy kicsit sokan van hivatkozása egy Marcuse-ra, és olykor, mint Adorno hatásának a nyomát is érzékelni, mert ez alul fogalmazás. Talán már a Bibliára vonatkozó értékeléseitől is távolodhattam kis, én olyan határozottan emlékszem, hogy középiskolai tankönyvíróként döntő hatást tettek rá a Prédikátor könyvére vonatkozó fejtegetései. Ezekhez a 81-ben tartott előadásában mondta, hogy a résznél, a Prédikátor könyvénél, idézem, lehangoló, vigasztalanabb könyv nincs a Bibliában. Semmiféle reménnyel nem kecsegtet, semmiféle illúzióval nem szolgál, minden hiába való, ez az egyetlen tétel, amit szünet nélkül súlykol és sugalmat. Ezt egyébként az első gimnazista tankönyvbe is vettem, aztán természetesen a főcenzor, ez egy akadémikus, aki mellett szoktam ülni, ha mondta, az MTA első osztályának az ülésén, tehát egy jó erővel van, ő természetesen kihúzta. Tagadhatatlan, hogy ez az értelmezés hozzájárult ahhoz, hogy a feloldás nélküli tragikumot keressen az irodalomban annak idején. Mindezeknél fontosabbnak vélem, hogy Erdély többféle művészetre figyelésre ösztönözte a nála fiatalabbakat. A magam művelődése szempontjából ezt érzem ma öröksége megmaradandó részének. Területközi, ha tetszik, Indigo megközelítésének árnyaltságát bizonyítja, hogy óvatosságra is intett a művészetközi eszménnyel szemben. A túlművészies irodalom nem válik a film előnyére, írta már 66-ban, mint a túlművészies képzőművészeti beállítások, vagy a kirívóan jelentős szerv. Veszélyváltottak van, hogy a film megjelenített irodalom már mozgó illusztrációvá válik. Ezt az elvet tettem magamévá, mikor annak idején még bíróidet ösztönzésére ellentéseket próbáltam. kultúrát, ami a térkultúrának összeomlott, de ilyen Vajdába, Goetta, moszlóképi alakítását. Általánosságban most is hajlom arra, hogy elfogadjam az általam megfogalmazott kifogásokat, csak csendben merem mondani, hogy még Huszárik általam szeretett műveiben is számomra egy kicsit kísért olykor a festői megközelítés. Ez azért merem mondani, mert egyszer hallottam, hogy maga a, de nem szabad úgy szólítani, hogy a mester is az elégiáról azt mondta, hogy hát neki még ott is volnának bajai, de ezt nem mondja. Ugyanakkor ma már eltűnődnék azon, nincsenek-e kivételek. A tavaly Marienbadban, vagy az India Song, tehát a Marguerite Duras, illetve vagy a Marienbadban, ugye Alain René Abrogéret, India jut eszembe. Hiszen mindkettőnek a szövege is műalkotás, sőt, akár a szép fogolynő is, a La Belle Captive, amit ugye Abrogéret egy már saját maga rendezte, filmje, amelyre nem csak Magritte képei, de Schubert író vonós négyes, ez ugye az utolsó vonós négyes, Deutsch-Fetzach 1887 is döntő szerepet játszik. Maga Erdély, ha jól emlékszem, egy másik Fokéjér filmre hivatkozik, a Remasterre, tehát a Hallhatatlanra, ahol rögtön az elején, majd később is visszatérően egy török népzene szól, ami nagyon szép önmagával ével is. De hát akár a Katitára is hivatkozhatom, amelyben nyilvánvaló a kapcsolat a zene és a két sorok között, hát most talán egy nagyon rövid rész emlékeztetőnek. Ebben a részben ugye többé-kevésbé kapcsolódás van. Michel Fanonnak van egy cikke a filmzenéről, ahol hivatkozik egyébként erre a filmre is, több más film mellett. Ugye, és ugye hát azt mondja, nagyon durván fogalmazva van, amikor a zene és a kép egymásnak ellentmond, a partitában is van ilyen rész egyébként, és van, ahol inkább valamilyen kapcsolódás, hát itt nyilvánvalóan a zene és a kép sorok ritmusa között egy különös analógia van. Tehát ezzel persze lesz meg tovább szövőzgetni, de ezt nem tenném most meg. Hogy mi a művészet, azt megállapítani nem csak eldönteni lehet. Jelentős alkotónak tartom, aki hozzájárult ahhoz, hogy a különböző művészinek nevezett tevékenységekben ne legyen semmi közös. Hála az alkotóknak a művészet fogalma üres, nincs jelöltje, nem maradt jelentése, ennek egy részét már hallottuk idézni, tehát ugye a mai tézisekről van szó, nem csak a változás szükségszerűségét hangsúlyozzák, de a különféle művészeti ágak egymásra vonatkoztatásának a veszélyeire is figyelmeztetnek. Olyankorban, időn sokan Bartók példáját állították a többi művészet elé, Erdély figyelemre méltóan intett óvatosságra. Példaként csak egyetlen egy szövegre utalni, egy Vajda Lajos művészetére vonatkozó szavakról van szó, 1977-ből. Az évszámokat a nagy képviségeken kívül azért mondom olykor, mert azért készpénznek veszem, hogy a ő nézetei sem elejétől végig ugyanazok maradtak, tehát különös módosulások. Tehát azt írja ugye Bajdalmányos. A népi formavilág absztrakt irányzatokkal való átültetése, további absztrakciója, illetve formakincsként való felhasználása nem vált olyan meggyőzően szervessé, mint Bartók. Ezért vált eleve másodlagossá a Bartóki mű képzőművészeti interpretációra. Itt van az idézet vége, és emlékszem rá, hogy Tarcsai Jenőhez még saját magára is vonatkoztam, és nagyon... Hát nem is dühös volt, hanem emlékszem, hogy Baszko Erzsébet beszélgetett arról, hogy ez most mit jelent, hogy ő is ahhoz festő. Ma is elfogadom ezt a szigorú bírálatot, annak ellenére, hogy 30 év elteltével már szóvá tehetném a talán nem is annyira apró ellentmondást és elnézést, hogyha ilyen megszorításokat néha teszek, vagyis azt, hogy Erdély a szervesség romantikus eszményét fogadja el irányadónak, amelyet az avantgárdnak legalábbis egy része megtagadott, azt hiszem ennyi túlzás nélkül szabad állítani. Úgy is fogalmazhatnék a zenére vonatkoztatásokat, már kicsit kevésbé érzem meggyőzőnek, mint évtizedekkel ezelőtt. Ma már feltűnőnek találom, hogy az Einstein on the Beach, vagy Einstein on the Beach, ha akarjuk, című 1976-ban az Avignoni Fesztiválon bemutatott dalművőként cikk foglalkozik ugyan Robert Wilson nagyszerű rendezésével, sőt Sheryl Sutton kiváló alakításával és íme egy másik számát Pénzkihez, de a zenéről egyetlen szót nem szól. Más kérdés, hogy Philip Glass ismétléses írásmódja iránt érzett egykori lelkesedésemből semmi nem maradt. Az öltöt olykor részletekben lakozik. Ezeket az 66-ban fogalmazódott meg a következő történés. A művészetek története véget nem érő küzdelem, a fülkéjében ülő és krétájával a hibapontokat szorgalmasan jelző bekmesszerek és szabálytalan versenydalokat éneklő ifjú balterek között. Az idős mesterdalmokok fejüket csóválják, hümmögnek, sajnálkoznak. Eddig az idézet Erdélytől, és pontosan emlékszem rá, hogy Petri Valla nevű úrnak a lemez, Meisterzinger lemez fölvételét kölcsönöztük, és hallgattuk annak eredményeként jött létre ez a megállapítás. Na most, Walter von Stotzi lovag, vagyis idejét múlt világ megtestesítője a mesterek Nürnbergében. Amikor az első tanulás harmadik jelenetében az egyik mesterdalnok, közösen Kohner a fék, megkérdezi, Welch Meister sein ihr Gesell? A lovag így válaszol, Herr Walter von der Vogelweih, der ist mein Meister gewesen. Beckmesser rögves szóvá teszi, hogy az említett, már mint Walter von der Vogelweih, de nagyon régen meghalt. És a művészettel a múlté. A második felvonás harmadik jelenetében hangzik el Sachs első magánszáma. Visszagondol, hogy én a monológ helyet használom a magánszámot, magadosság kicsit. Visszagondol a lovag énekére, amelyet a társai elutasítottak. Pontosan tudja, hogy nem az újságban miatt utasították el, két értelműen fogalmaz. Es klang so alt und war doch so neu. Ami régi és az ezt az érvét megerősíti az utolsó felvonás záró 5. jelenetben. Walter ugye diadalt alatt, nem a próba énekével, ami egy sokkal kaotikusabb zene, de egy egészen más, lényegesen hagyományosabb, strofikus felvétítésű dallal. Mesterré akarják avatni, álmős értők után elutasítja a papírkoszorút, ekkor Sachs így kezdi énekét. Verachtet mir die Meister nicht, und ehrt mir ihre Kunst. Röviden, a Meisterzinger nem erősíti, de cáfolja a művészeteknek azt a haladás elvű szemléletét, amelynek körvonalazásakor Erdély Wagnernak erre a művére hivatkozik. Sachs arra figyelmeztet, hogy művészet nem létezik hagyomány nélkül. Talán még arra is érdemes emlékeztetni, hogy a mű címe nem az ifjú ősre, Walter von Stotzinra, hanem a mesterekre utal, akiknek a közösségében végül is Walter is el. Voltaképp nem az ifjú lovat a hős, hanem Sachs, akinek a szerepe hosszabb, mint bármelyik más szereplő. Ismeretes, hogy a zárófelvonás negyedik jelenetében idéz a Tristánból, s tulajdonképpen csupondárosan. Wagner ravasz szerző tudja, hogy új és régi szembeállítása korán sem magába értető. Egy 1979-ben folytatott beszélgetésben Erdély kijelent, a jó körtészet az állat. Vajon Kassákot, Délit és Németandort leszámítva, hogy egyszer újulatú lehetőségek. Írtak-e jó államját verset magyarul, mondjuk a 20-as évek elején. Talán még az a kérdés is megkockáztatható. Nem hoztak-e létre az avantgárd művészek sok rossz alkotást is. Az utolsó 100 évben a művészetek olyan viharos változásokon mentek keresztül, melyekkel csak a technika betegedett. A jellemerő megnyilvánulása volt, és napjainkban is az, a változásokkal szembeni ellenállás a tradicionális műfajok hagyományos művész ideálok történetek. Ez a kijelentés 1980-ban számít. 5 évvel később a következő. Manapság egy művész attól művész, hogy folytonosan megváltozik. Az első állítás indokoltságát nagyon nehéz lett volna akár csak megkérdőjelezni egy olyan korszak, amikor Tichy Kálmán felvidéki városképei, vagy a Bonár művészetét csodáló kántor angol tájai haradtak sikert. Hevenyészet példáinért nagyon kérem az elnézést, Mindkét művész nagyon kedves ember volt, őszintén remélem, hogy senkit nem sért a megnevezésük, tehát őszintén remélem, hogy nincs rokon jelen. De. Azért említettem ezt a két művészt, mert Erdély Miklós előttem, hát, hogy kell, méltatva, szitta, becsmérelte a művegyeket. Maga Erdély egyébként lényegesen kedvetlenedül is fogalmazott, például 1977-ben a művészet hasábjait, tehát akkor megjelent a nyugtatásban ez az öreg, midőn szűnik, idézem, luminózus festőiségének a nemzetközi viszontalanságát említette. Ugye ez a jelzős kapcsolat nyilvánvalóan jogos. Más kérdés. Vajon mennyire jogos párhuzamot vonni művészet és technika változása között? Akkor, amikor én ezt olvastam, elfogadtam. Ma már kicsit bizonytalanabb vagyok. A második megjegyzést azért is mérlegelném, mármint azt, hogy az igazi művész állandóan változik, mert például csak egy nagyon nevezészető, egy irodalmán mindig suta példákat hoz föl. Morandi festészete nem, ugye nem csak a szüntelen változás követelményének talán nem felelt meg, de mintha összhangban volna Erdélynek azzal a föltevésével, mely szerint, idézem őt, minden mű annyira gyenge, amennyire hagyja magát irányzathoz tartozónak tekinteni. Én elfogadom majd hozzáértő művészettörténész Morandét valamilyen irányzathoz kapcsolja, de pillanatnyilag tessék. Elnézést, ez nem. Ez az irodalmát távol, kicsit. Szóval nem a festészet saját szaknyelvéből lett minősítésbe jut. De ugye arra gondolok, hogy Morandi, ha jól emlékszem, elég sokáig festegetett ugyanolyan csempéleteket, majdnem azonos üvegekkel. Az irányzatok megbélyegzése lényegében az intézményesülés bírálatát rejti magában, ami a szocialistának mondott Magyarországban ellenkultúrát teremtő erdély tevékenységének egyik a legtöbbre értékelhető vonása. Mindig divatok előtt járni. Tehát, hogyha valami egy irányzat, az már nem az én. Abban a pillanatban, amikor irányzathoz sorolom, ez annyit jelent, hogy annak vége az egy közel. Ez is idézhető. Távol álljon tőlem, hogy kérdésessé tegyem a változás szükségszerűségét. Pusztán annyit állíthatok, egykor erre vonatkozó észrevételeit értékeltem a legjobb. Régebben arra törekedtek, hogy tartós házakat építsenek, manapság arra, hogy könnyen lebontható itt a 68-ban. Két évvel korábban pedig arra emlékeztetett, mostanában a képzőművészet élvezete a saját idegenkedésünk leküzdésének élvezete is egyre. Manapság inkább arra figyelek, miként árnyalt a saját föltevéseit. Súlyos bírálatot rejt magába, például 1978-ban megfogalmazott észrevétele, idézem őt, ezek az úgynevezett formabontó színházak már jó ideje különös határtársak járnak a nosztalgia és a beugrulás között. A múlt öntudatos kritikája minduntalan a múlt iránti nosztalgiává vágyott. Vajon nem mutathatja eszünkbe ez az éles látó megfigyelés, akár azokat az érveket is, amelyek napjainkban a posztmodernség és a kettős monarchia művészete között teremtettek a csapatot, senki szerzőtelen. Talán érdemes hangsúlyozni, hogy Erdély irányzati elfogultság nélkül érvényesítette szigorúan mérlegelő ítéletét. Már 68-ban megrotta a Popár művelőjét azért, mert idézem, nem veszi szívesen, ha az ember méltóságát múltjában keresi, ha úgy akarja magát megérteni, hogy történelmének sekéke mélységeiben ássa. Idézett vége, sőt, egyenesen arra következtetett, hogy a pop nem ellensége a hatalomnak. A szentimentalizmus esküdt, fizetett ellenzéke. 1981-ből származik a koncept árt következő jellemzése. Szerintem az egy leítézlet időszak. Ez már elmúlt, mégpedig azért, mert túlságosan lemondott az érzéki, a közvetlen, a totális hatásról, amit a kommunikációban mindig is igénybe vett már, mint a Amikor e szavakat 93-ban idéztem Joseph Kosuth-nak, ő egyértelműen maradisággal vádolta meg az általa, tudtam már személyesen nem ismert, és akkor már, ha jól emlékszem, 5 éve halott Erdélyt. Éppen ezért, ahogyan már erre korábban utalta, a beszélgetésünknek ezt a részét nem vettem föl a Biennale alkalmával a műcsarnok által megjelentett kiadványban. Lehetséges, hogy lett volna valami igazság abban a föltevésben, mely szerint Erdély sem távolodott el egyértelműen a sokszori befogadást igénylő remek eszményétől. 1985-ben Kalocsán tartott előadásának van egy részlete, mert mintha valami ilyesmi csuvallatban. Idézem, más dolog az unalmassá válni, s más dolog unalmasnak lenni. Wagner például először unalmas, és egyre kevésbé az, minél jobban megismeri az ember. A hagyaték szakértői hivatottak eldönteni, voltak-e önellent mondások eltérjében. A magam részéről csak egy olyan vallomásszerű megnyilatkozásáról idézhetek, amelynek én legalábbis nem ismerem a keletkezés idejét, de nyilván van, aki tudja, hogy mikori. Nézeteimet nem vallom, és ritkán gondolom, más nézetek adhok korrekciójaként jutok hozzá. Eszményemet sorozatosan elfelejtem, hogy újra kialakulnak